4 és 31 között tartózkodtak Magyarországon Mikoján és Szuszlóban. Ugye Szerov pedig állandóan itt volt, és idézünk mondjuk ebben az időszakban Szerov jelentéséből. Október 27-ig több mint 2000 felkelőt letartóztattak a belügyminisztérium ügynökei szerint. A Korvin köz, a Móri Zsigmond körtér és egy rádióállomás működik, a rádióállomást bemérték és megsemmisítették.
1956. október 25-én ismét a parlament elé vonultak az emberek. Kiszki Juditot halljuk.
Tanács körúton volt egy pékség, és ott láttam, hogy sorba állnak emberek kenyérre, gondoltam, hogy akkor legalább hozok kenyeret, beálltam a sorba. És akkor jött arra egy orosz tank, átálltak, ugye ezek, és rajta volt egy csomó kolléga, és kiabáltak, hogy Jutka, nem jössz? Eljövök, hát felhúztak ott a tankra. Úgyhogy így kiérkeztünk ebből az orosz tankkal a parlamenthez. Ez volt a Nagy Imre, aki biztos tudja, hogy mondta, hogy elvtársak, nem vagyunk elvtársak, szóval ment ez a... Ott is már elég besötétedett addigra. Még a háborúból ez megmaradt, nem ugye az ember mindig valami fedezékben van. Én minden esetre oda húzottam a Rákóczi szobor közelébe.
De akkor még nem volt semmi.
Akkor még nem volt. Volt egy kis füves emelkedés. Úgyhogy amikor jött a lövés, akkor én rögtön tudtam, hogy oda kell.
És honnan lőttek?
A mezőgazdasági minisztérium tetejéről. Úgyhogy ott később ezt mindent mondtak, hogy ez volt, az volt, hát ugye ilyen sötét dolgokat, de hát...
Több sorozat is volt.
Igen, és sokan meg is haltak. Anyukám kollégájának a fiát ott agyonlőtték, és azonosították, elmentek hozzá, és megmondták, hogy soha senkinek meg nem mondja, hogy az ő fiával mi történt.
Kasovic Péter ma Párizsban él. A forradalom idején a budapesti bölcsészkar hallgatója volt. Az ő visszaemlékezését halljuk.
Mondtam a rádiónál,
igen.
A múzeum mögött, nem tudom, ahogy hívják ezt az utcát. Ott voltam, és ottan emlékszem, volt is valamilyen fraternizáció orosz katonákkal, és aztán én az egész időt, ameddig novemberig, amíg vissza nem jöttek az oroszok, addig én végelőimben az egyetemen töltöttem.
Erről mesélj, légy szíves.
Hát kérlek szépen, egy 18 éves embernek egy ilyen élmény, az egy fantasztikus élmény, hogy együtt van egy ilyen együttérzés. Ott aludtunk bent tanulószobákban napokig, úgyhogy a szüleim nem is tudták, hogy hol vagyok, akkor nem volt még mobiltelefon.
Az Astoria körül volt a bölcsészkar?
A Vác utca, ahol beindul, ott van egy egyetem. És ott nyüzsögtünk nagyon, írtuk a mint jövő újságírók, próbáltunk egy újságot szerkeszteni.
Ez megjelent?
Kérlek szépen igen, az létezik valahol. Én magam több cikkkel szolgáltam ennek a lapnak, aztán jártunk mindenütt, jártuk a várost állandóan reportázs tárgyakat keresni, és akkor én emlékszem arra, hogy nem is tudom, hogy egyedül voltam, vagy társaimmal, volt több ilyen reportásszerűség, amiből lett valahol. Volt egy például pontosan a körút és a Rákóczi út sarkán. A szerkesztőségét elfoglalta egy Dudás nevű.
Dudás, igen.
Aki egy ismert figura lett, aztán nagyon kétesnek tűnt, ami nem tudom, és neked megmondani, hogy mennyire volt forradalom, hát annyira volt egy kétes ember. Azt tudom, hogy mentünk hozzá, és például akkor meginterjú voltunk. Igazán szép élmény volt számomra, ami megmaradt az emlékezetemben, az például a Maléterrel. Egy beszélgetés. Voltunk a Korvin közben, és akkor mentünk oda a kaszárnyához.
Ja, a szemközti kaszárnyához.
Szemközti kaszárnyához, ott van pontosan, és a Malétert ott találkoztunk ott, aki ott volt a kapuban. És akkor beszéltünk vele, és akkor emlékszem arra, hogy mondta is nekünk, hogy na gyertek be, mert ott a féltek arról, hogy lehetnek lövések messziről. Az eléggé kemény helyzet volt már. Nem volt a legnagyobb harcok közepette, de akkor ott voltak sznájperek, meg volt orosz tankok is, azt hiszem, valahogy.
Ez a november 4 előtti.
Én nem voltam egy olyan benfentes ember azért, ott nekem én kezdő voltam. Volt egy pár ember, akik ugye volt valamilyen nimbuszuk, mint kezdő újságíróknak. Emlékszem például, mert ezekkel az emberek aztán találkoztam Párizsba. Emlékszem
igen.
Például egy Csernus nevű fiúra, aki már egy, nem tudom, második vagy harmadik éves volt, aki eléggé nagy szerepet játszott ebben, és emlékszem egy Márton nevű emberre.
Az indítatás az embereknek az kezdetben ez ugyanaz volt, fennálló rendszer ellen, gondolom én. Van, aki úgy tekint rá, hogy ez inkább jobboldali, más úgy tekint, hogy inkább baloldali. Ez akkor látszott?
Több csoport megírta a követeléseit a forradalmároknak. És nekünk is volt egy ilyen, másokkal együtt, volt vagy 10 pont, vagy 15 pont, amiben főleg az volt, hogy az oroszok kivonulnak, hogy a magyar urániumot ne lopják el, több párt rendszer, stb. Hát azokat mondom, meg is lehet találni most is. Az 56-os intézetben nekik biztos megvan mindez. A Nagy Imre egy kommunista volt, én jövök egy meggyőződéses kommunista háttérből. Nekem a kultúrában ez benne volt, úgyhogy nagyon felemelő pillanat volt, hogy a kommunisták tudnak nacionalizmust is átvenni, és több párt rendszer. És hát aztán ezek jöttek, állandóan követelések jött, tudod, mint egy ilyen hólapda, ami gurul le, és akkor egyszer lett az, hogy kimenni a Varsói Egyesületből, aztán azt lehet, hogy semlegesek lenni. Az elején voltak a nagy tüntetések, arra nagyon jól emlékszem a nagy tüntetésekre. Ott voltam a parlament előtt, egészen a lépcsőin a parlamentnek, amikor először megjelent a Nagy Imre például, arra nagyon jól emlékszem. És akkor mondott, beszélt, de hát aztán nem volt elég az embereknek, amit ő mondott, ez ment előre. És hát volt egy pillanat, amikor azt hittük, hogy na hát, milyen klassz, minden jó. Nagyon szép dolgok történtek, például az, hogy voltak az utcákban, kitettek egy fiú, organizálta ezt, akit Hajdúnak hívtak, egy zeneszerző, ki mindig megvan, és ő és barátai csináltak gyűjtéseket, de úgy, hogy kitettek az utcára ládát, és kiírták oda, hogy segítsenek, akik tudnak segíteni a harcoló embereknek, azok adjanak valamit, és úgy, hogy a pénzt gyűlt például. Az olyan, ami szintén olyan dolog, ami teljesen ismeretlen lenne szerintem a mai világban, hogy megjelentek a parasztok, hoztak be ingyen kaját. Én nekem az az emlékeimben egy nagyon fegyelmezett, nagyon szép fegyelmezett pillanat volt. Amikor meg volt vádolva a forradalom azzal, hogy ez egy ellenforradalom, és hogy a nyilasok és a fasisztáknak a külföldről visszajött kapitalistáknak a bűve, szerintem ez teljesen igazságtalan volt, mert a igazi alapja, hogy a diákok egyrészt, és másrészt a munkástanácsok, ami végeredül mire adnak referenciát? A orosz forradalomra. Szóval az emberek, akik körülöttem voltak, vagy akikkel beszéltem, azok egyáltalán nem voltak jobboldali, szélső jobboldali, vagy jobboldali beállítottságú emberek. Nézd, hát az egész, hát ahogy ez beindult, hát az írószövetségben, hogy ez beindult, hát a litván, aki először beszélt, az egy meggyőződéses kommunista volt. Ugye hát a nagynak a kormánya, a Lukács meg ilyen emberekből jött, de a Kádárból, akkor még egy magyar kommunista volt, aztán ugye átállt, megijedt, és átállt arra az oldalra, hogy rendnek kell lenni. Akkor számomra ez nem volt semmi formában kétséges, hogy az igazi kommunizmus be fog jönni. Nem emlékszem, hogy voltak-e ilyen viták, de azt tudom, hogy én semmi olyan megnyilvánulást nem láttam, hogy bejött volna jobboldali keresztény emberek, akik megmosszulják volna a rendszert. Erre egyáltalán nem volt szó.
Vidéki egyetemekkel milyen kapcsolatotok volt, mondjuk Debrecen?
Az én nívómon semmi. Én egy kezdő ember, tehát 18 éves kis faszi, aki izult ott, az örült, hogy milyen klassz, jól megy, és csináltam. Ben voltam a mozgalomban. Azt tudtuk, hogy mindenütt van. Hát tudtuk, hogy a munkás tanácsok Győrön, vagy Csepelen, vagy nem tudom hol, a hatalmat magukhoz vették. Tudtuk, hogy a rádió megszűnt egy kormányrádióvá lenni, úgyhogy onnan jöttek az információk.
November 1-én bejött reggel a szovjet hadsereg.
Akkor még egy kicsit járkáltunk, nézzük, hogy hol vannak harcok. Hát akkor lettek a nagy harcok a körúton, a Korvin, meg a Szélkálmán téren, ugye azt hiszem. Egy kicsit próbáltam követni, aztán szépen hazamentem, gondolom. A szüleimnél örültek, hogy nem lőttek le.
Te mikor indultál el Franciaország felé?
Én kérlek szépen elég hamar, azt hiszem, hogy november 20-a felé, vagy 15 és 20 között gondolom. Amikor még a határ nem volt lezárva. Amikor én elindultam, kérlek szépen két haveromnal beszéltünk, telefonáltunk, elhatároztuk, hogy megyünk. Voltak ilyen rémhírek, vagy ilyen álhírek, vagy hírek, hogy vigyázni kell, hogy nem tudom, hogy akrák vannak a határon, vagy hogy ez van, vagy az van. Nem tudtuk, hogy mi a helyzet, pontosan, szóval teljes ismeretlenbe mentünk. De amikor kimentünk a pályaudvarra, akkor ott tele volt a pályaudvarra ugyanolyan emberekkel, mint mi, akik fölültek a vonatra és mentek Győr felé. Elmentünk a vonatra, és ha érdekel, hát akkor nem megszer egész pontosan, tudom, hogy vittem egy kis csomagot, egy-két ruhadarabot, úgy kellett csinálni, hogyha mennénk vakációra. De hát ezt mindenki tudta, aki vonatba ült, hogy itten mindenki azért megy, hogy menjen oda. Csak nem tudtuk, hogy mi fog várni ott minket.
Mi várt?
Arra emlékszem, hogy akkor a vonatról leszálltunk, és akkor ott voltak már emberek, akik már toboroztak szintén arra, hogy na emberek, vegye a teherautó. Szóval voltak már, akik ezzel üzleteltek. Gőzünk nem volt arra, hogy kik ezek és miért csinálják. Kellett neki pénzt adni. És akkor ránk tettek egy pogybát, azért mégis, hogy ne legyen feltűnő, vagy hogy esetleg vannak még határőrök, vagy nem tudom mi. Elindult, és nem tudom, az út tartott egy órát, vagy kettőt, nem tudom, egy órát. És akkor megállt a teherautó, leszették a pogybát, azt mondták, na emberek, most akkor szálljanak le. És akkor gondoltuk, hogy na most itt le fognak minket lőni, és aztán egyáltalán nem az volt, ott voltak egy pár magyar határőr, orosz határőrök egyáltalán nem jöttek még akkor vissza, vagy legalábbis nem oda, és akkor a magyar határőrök azt mondták nekünk, hogy na hát akkor menjenek arra, egyenesen csak át, menjenek át, ott van Ausztria, pár kilométerre. Úgyhogy akkor elindultunk, akkor sem tudtuk, hogy teljesen, hogy egy csapda-e, vagy hogy mi. De mentünk, ugye, és akkor egy idő után rábukkantunk osztrák határőrökre. Hát meg kell mondani, hogy ami most történik a mai emigránsokkal, akik táborokban bezárják őket, senki nem akarja őket elfogadni, akkor minket úgy fogadtak, hogy ezt van. Szóval rögtön a határőrök elvittek egy helyre, ahol kaptunk rögtön kaját, meg minden, és akkor rögtön föl tudtunk ülni egy vonatra és menni Bécsbe. És akkor Bécs tele volt magyar menekültekkel. De tele volt ugyanúgy rengeteg ilyen nemzetközi szervezettel, amerikai, francia, olasz, minden, akik tápkarokkal vártak a menekültekre. A helyzet akkor teljesen más volt, mint most. A két barátom, akivel kijöttem, azok elmentek az amerikai követségre, ők aztán elmentek Amerikába. Én meg elmentem a francia követségre, családi tradíció volt nálunk a francia kultúra. Fölvettük egy listára, és ott voltunk egy-két hétig Ausztriába, és aztán én elindultam Franciaországba, és a barátaim meg Amerikába. Elérkeztem Franciaországba, nem volt semmi problémám. Rögtön kaptam szállást, egy idő után ösztöndíjat, egyetemi városban laktak. Azt kell hozzáfűznöm, hogy ez érvényes a diákokra. Úgy volt elkönyvelve Franciaországban, az egy diákforradalom. És hát végre az is volt egy nagy része. A diákokat teljesen hősnöknek fogadták fel. Franciaországban akkor ugye a Saint-Germain-des-Prés periódusban, hát akkor fantasztikus volt, ahogy bekerülni oda 18-19 éves korában az embernek, hogy semmi probléma nem volt. De tudom azt, hogy a paraszt származású gyerekek, vagy a munkás származású gyerekek, azoknak sokkal nehezebb volt, mert nekik volt egy nagy kulturális ugrás, és nekik nehezebb volt ma a nyelv, és maga a hozzáállás. Úgyhogy végre sokan ugyanaz bekerültek, amit egy bányába dolgozni, az nem volt sokkal jobb Franciaországban, mint Magyarországon. Nagyon sokan visszamentek ebből a társaságból, de az úgynevezett diák vonal az teljesen beilleszkedett. Ami egy kicsit vizgálta a csőrömet, az, hogy Franciaországban a jobboldali emberek, vagyis a közép és a jobboldali pártok használták ki ezt a mozgalmat, már ezt a magyar forradalmat, ahelyett, amit én vártam volna, hogy a kommunisták. Sajnos a kommunisták akkor még abba a dumába voltak, hogy ez egy ellenforradalom, az akkori kommunisták. Az nekem nagyon rosszul esett, hogy én azt vártam, hogy na most fraternizálunk a francia kommunistákkal esetleg. Franciaországban a kommunista pártnak a vége ott kezdődött, mert nagyon sok intellektuelt visszaadta a könyvét. Maga a kommunista párt, mint olyan, akkor még úgy könyvelte el a magyar forradalmat, egy ellenforradalom, és hát mondták, hogy ezt a kapitalistát csinálták az egészet. És ugye a nyugati kommunizmus arra volt alapozva, hogy a nagy szovjet társadalom, ami megváltoztatta az embert, és hogy milyen csodálatos, és olyan nagy Sztálin megváltoztatta az emberek életét, ők ebbe éltek. Úgyhogy én értem, hogy ők nem ugrottak ki ebből rögtön, de sok intellektuel, francia intellektuel rögtön kiléptek a kommunista pártból. Úgyhogy a kommunista párt egy nagy válságba került ezek után.
Az 56-os intézetben volt neked egy filmed?
Én akartam csinálni egy filmet a Nagy Imre sztoriáról. Egy dokumentumfilmet.
És ez le is ment, arra én emlékszem.
Az lement a Duna televízióba, és hát lement a francia televízióba, az Arte nevű televízióba.
Igen.
Lengyel Ella 1924-ben született Bécsben. A forradalom híre bécsi lakosként osztrák állampolgárként érte.
Arra emlékszem, hogy nagy szimpátiával figyelték az eseményeket Magyarországon. Hozzájárult biztos az, hogy az volt a hidegháború idején, és nagyon orosz ellenesek voltak, és azért szeretettel, reménnyel nézték, hogy fog ez sikerülni Magyarországon. És amikor jöttek persze sokan, akkor nagyon kedvesen fogadták őket. Mi hazánk, akkor az anyámmal éltünk együtt ketten, bejött egymás után, két rokon, tudok másoktól, hogy például egy családhoz jöttek 16-an a rokonok. Minden esetre nagyon szívesen fogadta őket az osztrák nép, és segített nekik.
Sokan érkeztek, hát nyilván nem csak a rokonság, hanem úgy sok-sok ember jött. Az ő érkezésről, fogadásukról mit tetszik tudni?
Volt ez az egyik tábor, ami máig is létezik, részben oda kerültek. Tudok is valakikről, azokat kerültek Treskirchen, Bécstől délre 40 kilométer. Sokan tovább mentek, sokan itt maradtak.
1956. október 30-án Nagy Imre magához kérette Andropovot,
Kohol Károly,
és a magyarországi szovjet csapatok további bevonulása ügyében szemrehányást tett. Miután egyre nagyobb számban jöttek Magyarországra, azzal jelentette ki, hogy ha ezt nem állítja meg a szovjet vezetés, akkor Magyarország felmondja a Varsói szerződést, és ez be is következett. Magyarország bekérett a szovjet nagykövetet, az akkori magyar kormány is átadta a memorandumot, hogy Magyarország a Varsói szerződésből felmondott. 56. november 4-én, 6 óra 15 perckor a szovjet csapatok megkezdték, úgymond idézőjelbe teszem, a rend helyreállítását. Elfoglalták a nagyobb vidéki városokat, Budapesten több Dunahidat, a parlamentet, a rádiót, és szerették volna elfoglalni Nagy Imre kormányát, tehát a Nagy Imre kormány már ugye eldönt. A belügyi jelentések szerint, ugye a KGB-re kell gondolni, csak a Korvin köz, a Moszkva tér tartotta magát még a szovjet csapatok támadásával szemben. Zsukov irányította a hadműveleteket. November 7-éig elindult és megérkezett Budapestre az új magyar kormány, ez az úgynevezett Kádárféle magyar kormány. A szovjet csapatok fedezet alatt tudtak jönni, és ugye Zsukov jelentése és Szerov jelentése szerint a szovjet csapatok lefegyvereztek 35 ezer magyart. Szerov további jelentése november 11-éről. Több mint 700 embert csapra szállítottak, tehát a szovjet határhoz. Szerov még a jelentésében hozzátette, hogy nem kell újabb engedményeket tenni, sőt, nem kell engedményeket tenni. Kádár és Münni Ferenc megjelentek az érintetteknél, és tiltakoztak a letartóztatottak Szovjetunióba szállításáról. Most ez a meglehetősen cinikus jelentés, ugye azért azt is tartalmazza, hogy a Szerov majd hazudni fog Münniknek, és közben a letartóztatokat Uzsgorod
Ungár
börtönbe szállítják, és ugye hát a Szerov jelentése másik része szerint 4 és 5 ezer ember a letartóztatottak száma. Aztán kiderült a belső jelentésekből, hogy a kezdeti ígérgetések ellenére a Szovjetuniónak egyszer ágába se volt Magyarországon a csapatokat kivonni. Ehhez hozzájárult az, hogy az idézőjelbe tett művelt nyugat, szerényen fogalmazok, ha azt mondom, hogy méla közönnyel nézte a magyarországi eseményeket. Az angol parlamentben az angol miniszterelnök meg se említette sehol, és tudomást sem akart venni a magyarországi eseményekről. Illetve annak már van írásos nyoma, hogy a szuezi válság és a szuezi tennivalóik okán annak adott hangot, hogy Nagy-Britanniának, Angliának kerülni kell azt, hogy a Szovjetunióval bármilyen ellentmondásba keveredjen. Amikor megtörtént az, hogy a Szovjetuniónak vissza kellett egy kicsit ebből a dologból venni, és úgy tűnt, hogy mégiscsak ki kell Magyarországról a szovjet csapatokkal vonulni, akkor az éppen regnáló amerikai elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak nem áll érdekében a közép-európai egyensúly felborítása. Na, abban a pillanatban csináltak a szovjet csapatok egy 180 fokos fordulatot, és teljes erővel rázudultak Magyarországra. Szerov egyik jelentéséből kiderült, hogy a magyarországi munkatársai, hát magyarul besugói jelentették nekik, hogy a filmgyárban van egy lezárt szoba, ahol az 56-os eseményekről készült sok száz méter filmet tárolják, és ott helyezték el azok a filmoperatőrök, akik halált megvető bátorsággal próbálták az eseményeket dokumentálni, igen, és parancsot adott ennek az anyagnak az elvitelére. Szerovot a magyarországi események letörése és vérbefolytása miatt az elképzelhető legnagyobb szovjet kitüntetéssel rendelték haza, megkapta a Szovjetunió őse kitüntetést, aztán, hogy milyen furcsa az élet, az véletlen, berlini helytartóként hozzájárult a berlini értékek nagymértékű eltulajdonításához, és ezt egy szovjet-amerikai kém 1964-es jelentése alapján elővették, megfosztották a Szovjetunió hőse kitüntetéstől, hadseregtábornoki rangjától lefokozták valami ezredessé, és élete utolsó szakaszából még a Szovjetunió kommunista pártjából is kizárták.
Az elmúlt egy órában az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményére emlékezett Kohol Károly, Kinszky Judit, Leszkovszky Albin,
Számely Kornélné,
Margit és csoporttársa György, Lengyel Ella és Kassovic Péter.
A műsorban részletek hangoztak el Tamás Gergely Alajos Nándor Fehérvár 1456 című oratóriumából, Bartók Béla koncertójából, Dimitri Sosztakovics F-duzongora versenynek első tételéből, valamint a Piramis Együttes Kóborangyal című számából. Petőfi Sándor Míg kér a nép című versének részletét Kézdi György mondta el.
Bara Péter műsorát hallották. Civil Rádió 2016.
korábbi adásunk ismétlését hallották.
Sugar hat